Mózes könyveinek a tanulmányozását, és Mózes harmadik könyvével fejeztük be. Mózes negyedik könyvéből csak az első két-három verset szeretném elolvasni, és majd az ötödik könyvet, vagy az ötödik fejezetet. Tehát Mózes negyedik könyve, negyedik fejezetéből az első három verset, és az ötödik fejezetet keressük meg. Tehát így hangzik az igé, Mózes negyedik könyvének a negyedik fejezetének az eleje. Azután így szólt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Vedd számba Kehát fiait, Lévi fiai közül, nemzetségenként és nagy családonként. 30 évesektől fölfelé az 50 évesekig, minden hat kötelest, hogy munkát végezzenek a kijelentés sátránál. És az ötödik fejezet. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból mindenkit, akinek kiütése vagy folyása van, vagy holttest miatt tisztátalan. Akár férfi, akár asszony, küldjék ki. A táboron kívülre küldjék ki őket, hogy tisztátalannál ne tegyék táborukat, ahol én közöttük lakozom. Izrael fiai így cselekedtek, kiküldték őket a táboron kívülre. Úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az Úr meghagyta Mózesnek. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy ha férfi vagy asszony bármilyen vétket követel egy másik ember ellen, az az Úrral szemben válik hűtlenné, és így adós lesz. Ha ilyenek vallják meg vétküket, amelyet elkövettek, térítsék meg adósságukat teljes értékében, és tegyék hozzá még az ötödik. Úgy térítsék meg annak, akinek tartoznak vele. De ha nincs annak az embernek örököse, és így nincs kinek megtéríteni az adósságot, akkor az úré, vagyis a papé lesz a megtérítendő adósság az engesztelési koson kívül, amellyel engesztelést végeznek érte. A szent adományokból minden felajánlás, amely Izrael fiai a paphoz visznek, azé legyen. Aki szent adományt visz, az övé legyen. Amit a papnak ad, az a papé legyen. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik. Ha valakinek a felesége eltévejedik, és hűtlenséget követel ellene, és valaki belehál, és közösül vele, de férje előtt titokban marad, hiszen az az asszony titkolja, hogy tisztátalanná vált, tanú pedig nincs ellene, mert nem érték tettem. De a férjében féltékenység támad, és féltékeny a feleségére, hogy tisztátalanná lett, vagy ha a féltékenység támad benne, és féltékeny a feleségére, holott az nem lett tisztátalanná. Akkor vigye el az a férj a feleségét a paphoz. Vigye el az érte járó áldozatot is, egy tized véka árpalisztet, de olajat ne öntsön rá, se tömjén ne tegyen rá, mert féltékenységi áldozat az, emlékeztető áldozat, bűnre emlékeztet. Vezesse oda a pap az asszonyt, és állítsa az Úr színe elé. Vegyen a pap egy cseréedénybe szent vizet, azután vegyen a pap a hajlék földjén lévő porból, és tegye a vízbe. Állítsa a pap az asszonyt az Úr színe elé, bontsa ki az asszony a haját, és tegye annak a tenyerére az emlékeztető áldozatot. Féltékenységi áldozat az. A keserű, átokhozó víz azonban maradjon a pap kezében. Azután eskesse meg őt a pap, és mondja ezt az asszonynak. Ha nem hált veled senki, ha nem tévedtél el tisztátalanul férjedtől, ne ácson neked az a keserű átokhozó víz, csak akkor, ha eltévejedtél férjedtől, és tisztátalanná váltál, mert férjeden kívül más is hált veled. Eskesse meg a pap az asszonyt az átokhozó esküvel, és azt mondja neki a pap, tegyen téged az Úr esküvel elátkozottá néped között. Tegye az Úr medencédet koraszülővé, méhetet dagadtá. Hatoljon be az átokhozó víz a belső részeidbe, dagadjon meg a méhed, és legyen koraszülővé a medencéd. Az asszony pedig ezt mondja rá, ámen, ámen. Azután írja föl a pap ezeket az átkokat egy lapra, mossa bele a keserű vízbe, és itassa meg az asszonnyal a keserű átokhozó vizet. Hadd hatoljon bele az áthokozó víz, keserves fájdalmat okozva. Azután vegye ki a pap az asszony kezéből a féltékenységi áldozatot, mutassa fel az áldozatot az Úr színe elő, és vigye az oltárhoz. Vegyen a pap egy marokkal az áldozatból az asszony emlékeztető áldozatául, és füstölögtesse el az oltáron. Azután itassa meg az asszonnyal a vizet. Miután megitatta vele a vizet, az történik, hogy ha az asszony csak ugyan tisztátalanná vált, mert hűtlenséget követett el férjével szemben, belehatol az az átokozó víz, keserves fájdalmat okozva, megdagad méhe, és koraszülővé válik a medencéje. Az az asszony átkozott lesz népe között. De ha nem vált tisztátalanná az asszony, hanem tiszta maradt, akkor a víz nem árt neki, és képes lesz gyermeket szülni. Ez a féltékenység törvénye. Ha egy asszony eltévejedik férjétől, és tisztátalanná válik, vagy ha valakiben féltékenység támad, féltékeny a feleségére, és ezért az Úr színe elé állítja az asszonyt, akkor hajtsa végre rajta a pap ezt az egész törvényt. A fér mentesül a bűntől, az asszonynak pedig bűnhődnie kell, ha bűnös. Az előző részt, a negyedik fejezetet tulajdonképpen az szorosan kapcsolódik a harmadik fejezethez, a papsághoz, illetve a lévitákról szóló törvényekhez. Tulajdonképpen nagyon sok írás magyarázó azt mondja, hogy a harmadik és a negyedik fejezet az egy egységet képez, összetartozó részt. Nyilvánvalóan a harmadik fejezetnek a gondolatmenetét fejti tovább a negyedik, azt, amiről olvastunk, és amiről részletesen is volt szó a múlt alkalommal, mégpedig a szolgálatot. Azt a fajta szolgálatot, amelyet a léviták, a papok Isten iránt, vagy Istennel kapcsolatosan végeztek, és hát beszéltünk erről elég részletesen a múlt alkalommal, illetve régebben is igaz itt a különböző sátorral kapcsolatos dolgokkal. Most azt látjuk ebbe a negyedik fejezetbe, azért nem olvastam részletesen végig, de otthon a testvérek nyilván elolvashatják, hogy gyakorlatilag itt a szállításnak a folyamatát írja le az egész fejezetbe Isten. Tehát azt, hogy hogyan vitték a szent sátor, illetve azokat az alkatrészeket, amelyeket Isten, az Isten tiszteleti helyként szolgáltak, kinek mi volt a feladata, például a kehitáké volt az elsőbség, mert ők Mózesnek és Áronnak a családjához tartoztak, és az ő feladatuk volt a frigyláda, a lámpák, az olajtartó és másoknak a elvitele. Érdekes volt számomra újra és újra, hogy mindig mondjuk, de az embernek valahogy ezt újra tanulni kell, legalábbis nekem, hogy Isten országában rend van, és mindennek mindig megvan a pontos feladata, és megvan a felelőse is. És itt nem olvasunk arról, hogy az egyik a másikét vállalta volna át, vagy a másik az egyikét, hanem mindegyik, ez a több ezer ember azt csinálta, amit mondott neki az Úr. És úgy belegondolt az ember, vagy erről volt szó egy picit a múlt alkalommal is, hogy mondjuk akinek egész életében a lámpatartót, vagy egy szöveget kellett cipelnie, akkor esetleg az moroghatott magában, mint ahogy mi is sokszor úgy vagyunk vele, hogy ha van olyan feladat, amelyet el kell végezni, amit esetleg nem érzünk olyan értelemben nagyon fontosnak vagy felelősnek, akkor esetleg ott van az ember szívében az elégedetlenség. Holott Isten mindig a hűséget nézi, hogy abban a feladatban, amelybe beállított bennünket az Úr, abban legyen az a legapróbb vagy a legkisebb dolog, abban én mennyire vagyok hűséges. És nekem például olyan kedves, hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy amikor kenyértörés van vagy úrvacsora, akkor valahol mindig ide kerül a szőlőlé meg a kenyér. Mindig ide kerül. Tehát valamilyen módon nyilván ezt valakinek meg kell csinálni. De ez még soha nem okozott problémát, hogy itt legyen, mert mindig itt volt. És olyan drága dolog az, hogy Isten országában mindig mindennek megvan a helye, és mindig mindennek megvan a rendje. Az, hogy a frigyláda, az olajtartó, a gyertyatartó, a különböző felszerelések, látjuk az utazás során, nekem érdekes volt ezt olyan értelemben olvasni, hogy különböző bőrökkel, különböző, nem olvastam végig, különböző anyagokkal takarták be, hogy mennyire védték ezeket a dolgokat. És nyilván ennek is megvolt a szerepe. Nem volt azoknak, például a kéhitáknak más feladatuk, de azt nagyon pontosan el kellett végezni. És ők azt nagyon pontosan elvégezték. Azt, ami az ő feladatuk. Vagy olvasunk itt arról, hogy mi volt a gásoniak, vagy a merániaiak feladata. Ők az udvarban lévő alkatrészeket, a szilárd alkatrészeket szállították, vagy a gerániak pedig azt, amit Áron és a fiai mondtak nekik, a különböző függönyöket, vagy a sátorhoz kapcsolódó egyéb eszközöket. Mindegyiknek pontosan ki volt jelölve, hogy mit is kell tenniük. Érdekes az egyébként, vagy nekem fontos volt, hogy hiányzik ebből a felsorolásból a rézmosdó medence. Tehát ahogyan olvassuk az egészet, de azért, mert erről viszont ebben a részben ír. És tudjuk, hogy ezt a mosdó medencét a sátor bejáratánál szolgáló asszonyoknak a tükreiből készítették tulajdonképpen, és ott a tisztulás, a tisztítás volt a szerepe, és nem olyan vonatkozása volt, mint a Szent Sátorban minden egyes eszköznek. És azt is nagyon jól tudjuk, mert erről is sokat hallottunk már, hogy ennek az egész felszerelésnek nem csak a pontos helye és szerepe volt, hanem az, hogy például milyen ruhával takarták be, hogy éppen egy kék színűvel, vagy karmazsin színűvel takartak be valamit, az pedig az Úr Jézusnak az előképét jelenti, vagy az Úr Jézus Krisztusra utal, hogy ott is mindennek megvolt, ahogyan Jézus életében is mindennek fontos szerepe volt, illetve hát mindennek megvolt ilyen vonatkozásban az Istentől elkészített helye. És fontos még az, hogy itt látjuk, hogy a számbavételnél a 30-tól 50 évesig lévő, hát mondjam azt, hogy aktív vagy szolgáló korosztályt vették számba. Igaz, olvastunk erről a korábbi fejezetekben a népszámlálás kapcsán, és hát nyilván minden életkornak megvan a maga szerepe, ugyanúgy egy idősebb, vagy ugyanúgy a fiatalabb kornak is, de nyilván akik ezt tevőlegesen itt ebben a helyzetben tudták végezni, az ezek a korú férfiak voltak, és azért is említi, vagy azért is hangsúlyozza ezt az ige. Az ötödik fejezet tulajdonképpen kapcsolódik a negyedikhez, de a tábornak egy másik területét, vagy a tábori életnek egy másik területét mutatja be, mégpedig bennem úgy állt, vagy előttem ez úgy állt, hogy részben, ami a közösségi életre vonatkozik, részben, ami a személyes életre vonatkozik, és részben, ami az Úrral való szoros kapcsolatra vonatkozik. Tehát végig a közösségről beszél az ige rész, csak a közösség megélésének más-más vonatkozásait hozza elénk Isten. Az első rész, igaz, itt látjuk, hogy ez a fejezet három részre bontható, és az első rész a tisztaság, illetve a tisztátalanság kérdésével foglalkozik, és hát nyilvánvaló, hogy végig tudjuk, az benne van az egész Mózes könyvébe, hogy Isten szent. És nem csak Mózes könyvében, hanem a Bibliának az egyik legfontosabb üzenete, hogy Isten szent, és ezért semmilyen szentségtelennel vagy tisztátalannal nem vállal közösséget. És hát nyilván, ha azt a táborra vesszük, vagy az utazásra vesszük, akkor az ember még olyan vonatkozásban is, ha a történelmet nézzük, hogy akkor, amikor a sivatagon kellett vándorolniuk, akkor nyilvánvalóan ezeknek az elkülönítéseknek megvolt részben egy orvosi, egy egészségügyi szerepe is. Később például a leprásokat vagy a poklosokat tudjuk, hogy külön házba vagy külön előírással beszél róluk az Új Szövetség, hogy mondaniuk kellett, hogy ők tisztátalanok, és ki kellett térniük előttük az úton, de itt nem voltak házak. Tehát nyilvánvalóan megvolt ennek az elkülönítésnek a helye. Például a poklosokat minden táborból kizárták, akiknek valami kiütése volt a szentélyből és a szentélyt körülvevő területről, és akik halottat érintettek, azokat pedig a szentélyből zárták ki. És hát nyilván, hogyha ezt abban a vonatkozásban nézzük, hogy milyennek a új szövetségi üzenete, vagy az új szövetségi vonatkozásból, vagy abból a szempontból olvassuk, akkor a közösséget, igaz, ahogyan olvassuk is több helyen a igében másfajta szempontból is, hogy a kicsi kovász az egész tisztát megkeleszti. Tehát, hogy a tisztaságra, vagy a szentségre ügyelniük kellett, és ezért el kellett különíteni, ez nyilvánvalóan vonatkozik arra, hogy ez ugyanígy igaz szellemi vagy lelki értelemben is. Tehát, ha például elolvassuk, nekem az 1 Korintus, nem régen vettük ezt az igét, az 1 Korintus 5:12-13-at, hadd olvassam el, nem régen beszélt erről, talán éppen Zoli erről az ige részről, tehát Pál levele, 1. Korintusi levél 5. fejezetnek a 12.-13. része, ott azt olvassuk, mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belől levők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül. És úgy azért elgondolkodtam azon, hogy nyilvánvaló, hogy soha nem látunk bele a másiknak az életében. Tehát soha nem látjuk, viszont tehát abban a mélységében, ahogyan az ember ismeri a saját lelkét. Na de mégis van olyan, hogy gyülekezet, és mégis van olyan, hogy közösség, és van olyan, hogy gyülekezeti fegyelem. És akkor, amikor Pál apostol erről beszél, ez egy kényes kérdés. Egyébként ez egy nagyon kényes kérdés, de mégis amikor Pál arról beszél itt a korintusiaknak, akkor azt mondja, hogy az, aki ilyen paráznaságot ismerjük a történetet, követett el, akkor azzal az emberrel beszélni kellett erről, és azt mondja, hogy távolítsátok el, nem azért, hogy az az ember tönkre menjen, hanem azért, hogy az az ember megtérjen, és utána visszafogadhatóvá válik. És nagyon jól tudjuk a második korintusi levélből, hogy változás történt ennek az embernek az életében. Tehát ilyen értelemben pozitív lett. És hát úgy meg is fogalmazódott bennem az, hogy beszéljünk erről, vagy jó, hogyha elmondják a testvérek is a gondolataikat ebben a vonatkozásban, hogy hogyan viszonyulunk ehhez. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess. Igaz? Tehát ez viszont nyilvánvaló az ítélet, az megint más, mint amikor olyan dologról van szó, ami adott esetben egy közösségnek a gondolkodását, szemléletét valamilyen értelemben elviheti az Istentől, vagy elviheti az Úrtól. Meddig terjed ott az embernek a felelőssége? Mert nyilván úgy van, hogy mindannyian személyesen vagyunk felelősek. És mindannyiunknak személyesen kell odaállnunk az Úr Jézus Krisztus elé, és mindenki a saját életéről, személyes felelősségről beszél az Új Szövetség, de egy közösségnek is felelőssége van az egymás életével, a másikkal kapcsolatban. Hol van itt a határ? És ez volt itt előttem ezzel kapcsolatban, hogy a táboron kívül kellett helyezni, és hát nyilvánvalóan, amikor ez megszűnt, ez a betegség, akkor ezeket az embereket visszafogadták. Tehát nyilván nem az volt a célja ennek, hogy egyszer és mindenkorra elküldjék, vagy eltávolítsák. Lehet mondani, hogy a mai világban lehet, hogy ez egy kicsit keménynek hatna, és ha valakit valamilyen szempontból valakik, vagy azt mondanánk, hogy elküldjük, akkor abban a pillanatban elmenne, és keresne másik gyülekezetet, ha most egy ilyen helyzet áll fel. Igaz, de erről érdemes ezen gondolkodni, hogy végül is a szentségnek, vagy a gyülekezet tisztaságának mindig van ilyen értelemben, vagy a fegyelemnek, a felelősségnek egy olyan összetartó ereje, hogy elsődlegesen magamért vagyok felelős, de ha látok valamit, vagy olyan dolgokat látunk valakinek az életében, azért bizony ott van a másik való nem ítélkezés, hanem a szeretetben való megbeszélésnek a helye. A másik dolog, itt amit itt az igénk úgy mond az 5. fejezettől, hogy mondd meg Izrael fiainak, hogy ha valaki férfi vagy asszony vétket követett el az ember ellen, akkor az Úrral szemben követett el vétket. És nekem ez nagyon szólt, ez az ige, hogy tulajdonképpen minden egyes jogtalanságnak, vagy minden egyes véteknek az elkövetése, az nem csak az ellen az ember ellen szólt, aki ellen ezt elkövették, legyen bármilyen természetű, hanem Isten ellen is szólt. És hogyha emlékeznek a testvérek József történetére, igaz, amikor Potifárné szeretné elcsábítani, akkor Józsefnek van egy érdekes mondata. Azt mondja, hogy hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot Isten ellen. Tehát József nem csak Potifáról beszél, erről a vezető emberről, hogy ővele szemben sem tehetné ezt meg, hanem tulajdonképpen Istennel szemben sem. És ez nekem olyan vonatkozásban mindig előttem van, hogy ha valami történik, vagy valami van az életünkben, akkor mindig ott kell, hogy legyen a hívő ember számára, vagy a hívő ember előtt, hogy az, amit teszek, vagy amit cselekszem, akkor azt mindig az igének a mérlegén vizsgáljam meg. És Istennel szemben nem követhetem el. Nem csak a másik emberrel, az embertársammal szemben nem, hanem azt mondja, hogy Isten ellen, igaz, ahogy itt olvastuk az igében, a másik ember ellen és Istennel szemben válik hűtlenné, és így is adós lesz. És nagyon érdekes volt ennek a dolognak az elrendezése. Mert ez kimondottan gyakorlati ilyen vonatkozásban, vagy úgy jött elém, hogy azt mondja az Úr Jézus, vagy azt mondja János apostol, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megtisztítson bűneinktől, és megmentsen bennünket minden gonoszságtól. De ugyanakkor a bűnvallás az egy lépése, vagy egy állomása ennek a folyamatnak. És azt olvassuk itt az igében, hogy amikor ezt megtette, akkor meg is kellett térítenie annak, akinek tartozott, tehát kellett egy jóvátétel is. És ez a jóvátétel, itt én azt gondolom, hogy nem is az a hangsúlyos, hogy egyötöd részével többet kellett visszaadni. Tulajdonképpen annak nyilván volt egy szerepe, hogyha valaki valakitől valamit elvett, akkor többet kellett, hogy visszaadjon az elvett dologért. Hanem inkább ennek az a vonatkozása, hogy amikor azt a szót mondjuk, hogy valakit megkövetek, akkor az az én, tehát én úgy értem ezt a szót, hogy nem csak, hogy megvallom, hogy elkövettem valamilyen vétket vagy bűnt, hanem azt a vétket vagy bűnt nyilván az Úr Jézus tudja rendezni, és az Úr Jézus véréért bocsátott meg nekünk az Isten, és ez minden esetben így van. De ugyanakkor az embernek a felelőssége az, hogy azt az embert megkövessem, akivel szemben elkövettem azt a dolgot. És ebben van, igaz, emlékszünk arra, amikor Az új szövetségben azt olvassuk, hogy 4-szer annyit adok helyette. De ott volt a szívében a mély bűnbánat Zákeusnál. Tehát ott volt benne az, hogy sokszor, én most magamról beszélek, sokszor az emberben megvan, hogyha rájön arra, hogy valamit hibázott, vagy valamit nem Isten szerint tesz, akkor megvallja az ember a bűnét, mert megvalljuk a bűneinket. És rendezzük, hogy igenis ez Isten elleni vétek is volt, vagy Isten ellen is elkövettem valamit, amit nem kellett volna. De ennek az a kimenetele, hogy a jóvátétel megtörténjék. Most néha szoktam hallgatni a rádiót, mert az ember kocsival közlekedik, akkor óhatatlanul hallgatja. És érdekes, hogy vannak ezek a rövid egyperces műsorok, ezek a 56-ról, hát most mindenünnen ez folyik, de nem is ez a lényeg, hanem sok olyan történetet hallok, amikor a riporter például rákérdez arra, hogy és jóvátétel történt? Á, dehogy. Jóvátétel nem. És szóval ez olyan érdekes, hogy itt viszont Isten fölhívja a figyelmet arra, hogyha én megvallottam a bűnt, tehát megbántam, amit elkövettem, és amit tettem, és Isten ellen is elkövettem, nem csak a nyilvános vagy a bűnvallásról beszél, ami nyilvánvalóan fontos része az életünknek, hanem arról is, hogy a másikkal szemben elkövetett, hogy a másik, emberileg talán úgy lehetne fogalmazni, hogy ne maradjon a másiknak a szívébe tüske, hogy oda megyek és megkövetem, és bocsánatot kérek, és elrendezem, hogy a másik életében még véletlenül sem maradjon annak a szándéka. Tudnélik, ez az embernek a mély bűnbánatát jelzi, és nyilvánvalóan az, amikor itt arról beszél, hogy megtérítette az adósságot, az ezt is jelentette, hogy volt egy ilyenfajta beszélgetés, vagy volt egy ilyenfajta szándék annak az embernek a szívében. Két igét szeretnék elolvasni ezzel kapcsolatban, ami előttem volt, az egyik az Ézsaiás 66.2. Azt mondja itt, Ézsaiás 66.2. Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezhetett minden, így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki nyomorult és megtört szívű, és aki igémet tiszteli. És a 139. Zsoltárból, a 139. Zsoltár 35-36. Versét, vezess parancsolatjaid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. És valahol az volt ezzel kapcsolatban előttem, hogy az a fajta alázat, vagy ez a megtört szív, ez nyilván arra utal, hogy az Úr Jézus mindig azt a szívbeli állapotot keresi, hogy igazából meg tudjon bennünket erősíteni, és mindig, ő mindig ad. De ez sokszor úgy tudja megtenni, hogyha ott van a szívünkben a bűnbánatnak a valósága, és a megkövetésnek, a cselekedetnek a megtétele. Nem azért, mert neki erre szüksége van, hanem azért, mert ennek van egy folyamata. És talán még egy mondatot erről, hogy ez a megkövetés, ez sokszor azért nem történik meg, mert a mi emberi szívünk büszke, gőgös. És megbánjuk, szeretnénk elrendezni, de ugyanakkor van, amikor mégse történik meg az, hogy valóságosan a másikba még véletlenül, nyilván ami ő benne marad, az az ő felelőssége, nem a miénk, ha valakit megbántottunk. De az, hogy mindent megteszek azért, hogy a másik láthassa azt, hogy valóban bánja azt, amit itt vétket elkövetett az ember, az viszont a mi felelősségünk marad. Tehát a megtört és az engedelmes szív valahogy ez kapcsolódott, és hát nyilván ez mindannyiunknak személyes felelőssége. A harmadik rész, ennek a ige szakasznak a leghosszabb része, és hát ilyen vonatkozásban egy Elég érdekes része az Ószövetségnek, és hát nagyon jól tudjuk, hogy az Ószövetség a házasságtörést, azt minden vonatkozásban az Ószövetség is, és az Új Szövetség is tiltotta. Például a Mózes 3. könyvébe olvastuk, Mózes 3:20-10-ben, ha valaki férjes asszonnyal paráználkodik, a fele barátja feleségével paráználkodik, halállal lakoljon a parázna férfi és a parázna nő. Tehát egyértelmű, hogy ennek halál volt a következménye. Érdekes az ebben, vagy több biblia magyarázó azt mondja, hogy itt ebben a vonatkozásban, amiről itt olvasunk, később a második templom felépítése idején tulajdonképpen ezt válással enyhítették. És amikor már az Úr Jézus vagy az Új Szövetségben olvasunk erről, akkor ott válásról beszél sokszor az ige. Itt pedig egyfajta ítélet, bocsánat, hogy így mondom, egyfajta Isten ítélet hangsúlya is van ennek a résznek. Számomra nem is az egésznek a lefolyási módja azért az egy elég borzasztó dolog lehetett. Tehát ha úgy az ember belegondol, hogy ahogyan ezt végrehajtották és megtették. És az, ahogyan ez történt, a 12. vers valószínűsíti azt, azt olvassuk itt, hogy ha valakinek a felesége eltévejedik és hűtlenséget követett el. Tehát egyértelműen úgy beszél az ige erről, mint egy megtörtént dologról, de nem volt tanú. Mert ha tanú volt, akkor a tanút meg lehetett kérdezni. Egy tanú is elég volt. Tehát egy tanú is elég volt, de itt valahogy úgy alakult a helyzet, hogy nem volt. És tulajdonképpen, ha kétes volt az eset, akkor ez a szertartás, amit úgy hívtak egyébként, hogy szóta, ennek megvolt a maga neve, ez elsődlegesen azért történt meg, hogy értsék jól a testvérek, hogy a vétlen feleség ne bűnhődjék. Tehát tulajdonképpen nem, amikor elolvassa az ember, úgy olvassa, hogy hát főként egy modernebb szemléletű ember, hogy micsoda igazságtalanság ez az egyik esettel, vagy az egyik féllel szemben, a másik féllel szemben pedig, akkor mi van? Hát a férfiak is ugyanígy követhettek el, tehát nyilvánvalóan, tehát nincsen ebben kivételezés. Egyébként erre utal itt a történetnek a befejezése, hogy a férj mentesül a bűntől, az asszonynak pedig bűnhődnie kell, ha a bűnös. Tudniillik, hogyha megtették ezt a szertartást, és nem az asszony volt, tehát az asszonyról kiderült, hogy hűtlen volt, de a férj is hűtlen volt a feleségéhez, akkor ennek az ítéletnek tulajdonképpen nem volt hatása. Úgy is lehet mondani, azt mondják a biblia magyarázók, hogy ha a lelkiismerete nem volt tiszta a férnek, tehát valójában valami az ő életében is volt, akkor ez teljesen hatástalan volt. És hát még annyit hadd mondjak erről, hogy a férnek a gyanúja, ha fennállt, érdekes volt, amikor olvastam ezt a ilyen zsidó írás magyarázatot, ott azt mondták, hogy meg kellett beszélni ezzel a gyanúsított férfival, és meg kellett kérni a feleséget, hogy ezzel a férfival ne is álljon szóba. Tehát számomra teljesen megdöbbentő volt ez a mondat, és akkor azt olvastam utána, hogy ha ennek ellenére a feleség szóba állt azzal a férfival, akit a férje gyanúsított, ezután kellett elrendelni ezt a szertartást. Tehát azt szeretném ezzel hangsúlyozni, hogy ami itt történt, vagy amit leír az ige, ez egy többszörös lépcsőnek a bekövetkezése esetén volt csak végrehajtható, és nem az asszony ellen, hanem a hűségnek a védelmében történt mindez. Tehát azért, mert Isten hűséges, és Isten még a gyanúnak az árnyékát is szeretné elkerülni. Aztán olvasunk itt például árpalisztről, tudjuk, hogy az árpa, az, amiből kellett áldozni, az sokszor egy állati eledel volt, van olyan írásmagyarázó, aki ezzel magyarázza ennek a használatát, vagy azt mondja, hogy nem volt olaj és tömjén, és azért nem volt olaj és tömjén, mert ezek az örömnek a jegyeit jelentették. És hát a rézmedence, amiről itt olvasunk, erről már volt szó említés szintjén, hogy ez pedig a hűséges asszonyok által készített tükrökből, fémtükrökből készítetett, és ebben kellett tulajdonképpen ezt a szertartást végrehajtani. Nekem egy kicsit furcsa volt, hogy a kibontott haj, bár olvasott az ember erről, hogy a kibontott haj, az az Ószövetségben, hát Új Szövetségben is olvasunk erről, az vagy a gyásznak, vagy pedig a bűnnek a jele volt. Tehát régebben ez nem véletlen volt erre vonatkozóan több írás. És hát nyilvánvalóan a szertartásnak a végén van az, hogy az asszony megissza ezt a vizet, ami a belsejébe hatol, de egészen addig a pillanatig tulajdonképpen ő mondhatta, hogy nem teszi meg. Ha meg megtette, nyilvánvalóan akkor ennek valamilyen jele volt, hogyha nem követte el ezt a vétket, akkor nem volt semmi következménye. Tehát egyesek ezt a fajta ítéletet nagyon erősnek, nagyon keménynek tartják, de úgy azért eszembe volt, és nyilván ez nem csak az ószövetségi szemléletről olvasunk itt, nem csak ő rájuk vonatkozott, hanem ahogyan a Máté evangéliumában olvassuk, igaz, amikor az Úr Jézus erről ír, ismerik a testvérek, de szeretném elolvasni ezt a részt a hegyi beszédből. Azt mondja az Új Szövetségben az Úr Jézus, a Máté 5-ben, Máté 5:27, hallottátok, hogy megmondhatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Ha a jobb szemed vízbűnre, vájd ki, és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vészel tagjait közül, mintha egész tested vettetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed vízbűnre, vágd le azt, és dobd el magadtól, mert jobb neked, hogyha egy vészel tagjait közül, mintha az egész tested vettetik a gehennára. És nyilván abban a vonatkozásban, hogyha az új szövetségi gondolkodás felül nézzük ezt az esetet is, akkor Isten nem személyválogató, tehát nem tesz különbséget ilyen vonatkozásban férfi és nő között. Én azt látom egyébként, hogy a mai világban éppen ez a terület, ami egy óriási kísértő felület, főként a fiatalok számára. Az idősebbek számára is lehet, nyilván, de főként a fiatalok számára, mert az internet vagy a média világában egy olyan fajta, most mondjam így, hogy szemérmetlenség van jelen, hogy nagyon nehéz egy fiúnak vagy egy lánynak megóvnia, megtartania magát. És nagyon csinyán kell bánnia bármi ilyen jellegű oldallal, mert nyilvánvalóan az Úr Jézus vagy Isten a tisztaságot várja az ő népétől, és a tisztaságot várja tőlünk, és azt, hogy az ember egyénileg felelős elsődlegesen a tetteiért, de az ellenségnek mindig az a célja, hogy lehetőleg mindenütt gyanút keltsen, vagy gyanúba keverje az embereket, és én azt látom, hogy a mai világban erre nagyon-nagyon sokféle eszköz lehetővé teszi ezt, de hát nem véletlenül mondja az ige, hogy minden tiszta a tisztának. Tehát igazából nekünk Istenhez vagy Jézushoz kell ragaszkodnunk, és ő az, aki meg tud bennünket őrizni, és ő az, aki mindvégig meg tud bennünket tartani ezen a úton, amelyen elindított. Tehát abban a vonatkozásban volt számomra fontos ez a fejezet, de beszéljünk róla, hogy részben az egyénnek, részben a közösségnek veti fel a felelősségét, hogy mi az én egyéni felelősségem, mi a közösségnek a felelőssége, illetve azt az alapgondolatot, azt még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy Isten szent. És Istennek a szentsége az megjelenik a közösség minden egyes résztvevőjében és a közösség egységében is. És Isten tulajdonképpen féltékenyen szerető Úr. És ezért óvja a népét, hogy semmi olyan dolog ne történjék, ami az embert elviheti attól, amiről a múlt alkalommal volt szó, a szolgálattól. És az ő házának az eszközként való, hogyha így fogalmazok, alkalmazásától, hogy tudjon bennünket arra használni, hogy tudja így kiteljesíteni az életünket. És ne legyen semmi olyan az életem, vagy a közösség életében, ami gyengítheti ebben a vonatkozásban az együttlétünket, vagy az ővele való kapcsolatunkat.